A kolozsvári adventi könyvásáron Borsodiel László kötetét Irodalom grammatikák címen mutatták be. De én először véletlenül irodalom kritikáknak hallottam, és hát végül is kiderült, hogy nem véletlenül, mert irodalom kritikákat tartalmaz az irodalom grammatikák kötet. Itt a könyvbemutatón is körüljárták azt a kérdést, hogy végül is egy kötet cím, különösen akkor, hogyha egy ilyen szerteágazó kritikai kötet, hogyan kapja a címét, mert nagyon nehéz, amikor annyiféle kritika jelenik meg, annyi alkotásról, hogy meghatározni a fő áramát a kötetnek, ami egyetlen szóba kifejezi azt, amit a teljes kötet szeretne közvetíteni. Hogyan lett irodalom grammatikák a Borsodiel László irodalom kritikákat tartalmazó kötete?
Engem a kritikai írás során mindig az érdekel, hogy a szerző nyelv által hogyan teremt világot, és valóban, ahogy ön mondta, hosszabb idő alatt különböző helyeken megjelent kritikákat kellett egy kötetté formálni, és meg kellett találni azt a közös pontot, amely összekapcsolja ezeket a szertágazó szövegeket, különböző irodalmi művekről szóló kritikai szövegeket. Engem leginkább ezekben a szövegekben, amelyekről kritikát írtam, a nyelvhasználat érdekel, az, hogy milyen nyelv által teremt a szerző világot, és úgy gondoltam, hogy mindegyik műnek van úgymond nyelvtana, megteremti a maga szabályai szerint azt a világot, amely által szól az olvasóhoz, és akkor így találtam rá erre a közös nevezőre.
Milyen kritériumok alapján válogatja ki azokat a szerzőket, illetve köteteket, amelyekről kritikát ír? Mert az ember arra gondolna, hogy ugye létezik a piac. Megjelennek művek, verseskötetek, próza, mindenféle más alkotás, és akkor a kritikus tudatosan válogat, vagy próbál minél jobban belemerülni a teljes kínálatba, és tulajdonképpen idézőjelben a kritikus kritikátlanul válogat, tehát sorra veszi a megjelenő műveket. Vagy megengedheti magának azt, hogy eleve a legjobbakat válogassa ki? Persze nyilván az, hogy mi a legjobb, az menet közben derül ki, olvasás által. Hogyan kerülnek Borsodiel László, az irodalom kritikus Borsodiel László műhelyébe a kritizálandó, bemutatandó ópuszok?
Ahogy mondta, a könyv megjelenésnek olyan dömpingje van, hogy egy embernek átlátni akár egy évnek a könyvtermését lehetetlen, úgyhogy az én válogatási szempontjaim szubjektívek, még azt is megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy esetlegesek. Elsősorban költő vagyok, aztán tanár is vagyok, és nyilván ez a kettőhöz kell a kritikai írást valahogy beillesztenem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy szűk merítés, ami megjelent az Irodalom Grammatikák című kötetemben. Többféle szempont érvényesül a szövegek kiválasztásában. Voltak olyan szövegek, amelyekről azért írtam, mert leegyszerűsítve megfogtak, valamilyen mondandóm volt kritikusként az adott szövegről, vagy pedig valamelyik folyóirat szerkesztője kért meg, hogy nem olvasnám el, és nem írnék-e. Nyilván az ember elolvassa, és utána dönt arról, hogy megírja-e a véleményét. Úgyhogy főként ez a két tendencia érvényesült a válogatásban az elmúlt 6 évben, mert 2019 és 25 között megjelent könyvekről írtam.
Vannak kritikusok, akik következetesen figyelnek egy-egy alkotói pályát. Tehát akár évtizedeken keresztül is ugyanannak az alkotónak az újabb és újabb köteteit veszik górcső alá, és próbálják megrajzolni az illető alkotói pályaívét. Mások pedig lehet, hogy csak egy-egy egyedi kritikát írnak egy-egy adott szerzőről. Melyik kategóriába tartozik? Követe végig hosszabb irodalmi pályafutásokat, illetve milyen gyakran nyúl egy-egy alkalmi kritikai megnyilvánuláshoz?
Mind a kettőt művelem, tehát kezdetben, valamikor régen kezdtem a kritikai írást, akkor nyilván egyes könyvekre figyeltem, különböző szerzők egy-egy könyvére. Ahogy az idő telt, voltak olyan szerzők, akiknek a következő műve visszaköszönt, vagy egyszerűen az első műve alapján elkezdtem követni, hogy hogyan épül tovább. Amit úgymond megalkotott, megcsinált az előző kötetében, az esetleg hogyan folytatódik, vagy hogyan értelmeződik át egy következőben. Van is egy konkrét eset, Fekete Vince poétikájáról van szó. Az ő költészetét a 2010-ben megjelent Védett vidék című kötetétől követem, és gyakorlatilag a legutóbb megjelent kötetéig, a Gyönyörű apokalipszisig minden kötetéről írtam, tehát azt tudatosan követtem. A Kolozsvári sétatérkönyveknél megjelent 2010 2019-ben megjelent Hermész visszhangjai című kötetemben is van emlékezetem szerint két kritika. Itt az irodalom grammatikákban is, amely a Kolozsvári Erdély Múzeum Egyesület kiadónál jelent meg idén, szintén van két kritika, és illetve továbbiak is, és ezekből összeállt most egy monografikus munka a vele készített interjúkkal együtt az MMA kiadónál jelent meg szintén idén Budapesten, ennek a bemutatója lesz a Vallásszabadság házában. Szóval például igen, és még vannak még olyan szerzők, több olyan szerző is van, költő is, író is, akinek követem a munkásságát. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tart ki a figyelmem. Van elképzelésem arról, hogy esetleg még másnak az életművéből is akár egy ilyen monografikus igényű munkát is majd összeállítsak.
Nagyon érdekes, talán etikai kérdés az, hogy az emberi kapcsolatok, a szerző és a kritikus közötti emberi kapcsolatok hogyan befolyásolják a kritikus munkáját. Mert ugye itt lehetnek baráti viszonyok, lehetek akár ellenszenvek is, de a kritikus végeredményben legalábbis elvileg arra kell törekedjen, hogy az érzelmeit félretéve tárgyilagosan bírálja a szerzőt. Lehet-e ilyet? Vagy kerülni kell azokat a helyzeteket, ahol érzelmileg is viszonyul a szerzőhöz? Akár pozitív, akár negatív értelemben.
Nagyon nehéz Erdélyben, de szerintem Magyarországon is kritikát írni pont azért, amit mondott, hogy kritikusok és szerzők, ráadásul magam költő is vagyok, ismerjük egymást, és lekerülnünk egy asztalhoz. Én azt gondolom, hogy a kritikus nem a szerzőt bírálja, hanem a könyvét. És úgy érzem, nekem megvan az a képességem, hogy ne tűnjék szerintelenségnek, hogy külön tudom választani a szerzőt és a szöveget. Az más kérdés, tehát hogy a kritikus érvelésének az alapja a könyv kell legyen. Tehát a kritikus a könyvvel dialogizál, és mindent, amit állít az adott szerző könyvéről, magának a műnek kell azt igazolnia. Az érvelését az adott mű alapján kell, hogy felépítse. Az más kérdés, hogyha a szerző a negatív kritikáért megbántódik, ez már az ő asztala, ez az ő része, ugyanis amennyiben egy kritikus mondjuk a szerzőt bírálja, az már nem kritika, az már személyeskedés.
Hát tulajdonképpen a kritika is irodalom, és mint ilyen lehet maga a kritika is kritika tárgya. Tehát itt említette, hogy ugye volt egy olyan helyzet, ahol kölcsönösen kritizálták, bírálták egymás kritika köteteit. Hát ez nagyon érdekes, a kritika kritikája, de hát végeredményben, amennyiben a kritika is irodalom, akkor ez egy természetes jelenség. De azt hiszem, hogy itt egy kicsit másképp kell hozzáállni, mert akkor a kritika kritikájának a kritikája következik majd, és ezt a végtelenségig lehetne vinni.
Ennek nem látom túl nagy értelmét egyébként. Az biztos, hogy a primér irodalmi művekről megjelent kritikának is lehet reflexiója, mert az is az irodalmi élet része, de ezt úgy gondolom, hogy csak a jó érzés és bizonyos határokon belül. Azt gondolom, a kritikának, a kritikai szövegeknek az irodalom történeti munkákban kell majd megtalálniuk a helyüket. Egyébként azzal a megállapításával messze menően egyetértek, hogy a kritika abszolút az irodalomnak a része. Választottam három mottót a könyvhöz, és ebből az elsőt idézni szeretném. Eszterházi Pétertől származik, ő azt mondja, hogy a kritika fontos része az irodalomnak, egymásra vannak utalva. Irodalom nélkül nincs kritika, kritika nélkül nem látja magát az irodalom, ez őt is a nincs felé tereli. Úgyhogy a kettő mindenképp feltételezi egymást. És nyilván, hogy ebbe belefér az is, hogy legyen valamilyen vízhangja egy kritikakötetnek is, amely az irodalomnak a vízhangja.
Hát végeredményben a kritikus az irodalom ügyét szolgálja, az irodalom népszerűsítését is többek között, piacosítását úgy tetszik, mert felhívja a figyelmet a különböző művekre, olvasótábort próbál szerezni az értékeknek, és hát lehet, hogy ugyanakkor megpróbálja eltávolítani az értéktelen művektől az olvasókat, ha bár az érték és értéktelenség is viszonylagos. Tehát a kritikusnak mi a szerepe az irodalmi életben, az irodalmi piacon, ha úgy tetszik? Mi a jó szerepe, és mi a kényes szerepe adott esetben?
Minden irodalmi kritikusnak megvan a felelősségem, hogy mit ír le, milyen véleményt formál egy-egy műről. Én egy picit pessimistább vagyok azonban ez ügyben, hogy szerepe lenne a kritikának az irodalom piacosításában. Tapasztalatom szerint, és nem csak az én tapasztalatom, az emberek nem a könyvekről megszületett kritikák alapján választanak, hogy mit olvasnak, ha olvasnak, és mennyit. Igaz az, hogy lehetne egy ilyen szerepe a kritikának, hogy valamiképpen értékorientációt képezzen az olvasók olvasók felé. Én azt gondolom, hogy a mai kritika inkább a szakmának szól.
Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy kiknek ír a kritikus? A nagy közönségnek, a szakmának, vagy önmagának?
Nyilván mindenki önmagának is ír, de neki így önmagában nem lenne értelme. Azt gondolom én, hogy a kritika írásnak hosszú távon lehet szerepe. Nyilván, hogy most az aktuális, a történő irodalom reflexiójában, betájolásában is lehet, és van is, remélem, de hogyha távlatokban gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy egy-egy életmű értelmezésében, kontextualizációjában, tágabb horizontban való interpretációjában a megszületett kritikáknak is helyük van, szerepük van.
Tehát akkor lehet a kritika az irodalmi életnek, az alkotásnak az egyik mozgató rugója, fontos mozgató rugója.
Azt gondolom, igen, mert nyilván különböző képen nyilatkoznak és vélekednek a szerzők, de tapasztalatom szerint azért mindenki, ha nem is meri bevallani nyíltan, de azért vágyik arra, hogy kritika szülessen az újonnan megjelent könyvéről, és ez így rendben is van, tehát kell a visszajelzés, mert a másban moshatod meg arcodat elve alapján a kritika egyfajta tükör, reflexió, szakmai visszajelzés, és azt gondolom, hogy akár beismerjük, akár nem, van motivációs vagy akár demotivációs hatása is, hogy hogyan alkotunk a továbbiakban.
Elég sok olyan irodalmi mű van, amelyről inkább már csak a róluk megszületett ismertetők és kritikák maradtak fenn, és hivatkozunk a kritikák alapján ezekre a művekre, ugyanakkor magukat a műveket már nem nagyon olvassák. Tehát a kritika világában él tovább a mű, mint irodalomtörténeti tényező, ópusz, és maga a mű az sokkal kevesebbek kezébe kerül, mint a kritika.
De megadja a lehetőséget, hogy aki ezzel nem elégszik meg, az visszanyúljon magához a műhöz és elolvassa. Ilyen szempontból van konzerváló hatása is, meg dialógus teremtő szerepe is.